Ami itt szerintem különösen érdekes, és ezt keretezte előre Magyar Péter, az a különböző ilyen nem várt események, sokkok, önmerénylet,
ez a szó, ez nagyon tetszett, de ezt definiálják meg. Mi az, hogy önmerénylet?
Inkább azt mondanám, hogy a hallgatók és a nézők fantáziájára bízom, hogy ez mi lehet pontosan.
Ha valaki gyíká változtatnak, de már elmúlt.
Sziasztok, ez itt a Fülke, a HVG közéleti műsora. Vendégem pedig ezen a héten Metz Rudolf vezetéskutató, politikatudós, közgazdász, a Budapesti Corvinus Egyetem docense, sorolni alig bírom. Szervusz.
Szervusz.
Valamint Mikesz Dániel politológus, kutató, az ELTE TK Politikatudományi Intézet tudományos főmunkatársa. Szervusz.
Szervusz.
Örülök, hogy itt vagytok, és köszönöm, hogy elfogadtatok a meghívásunkat. Ezúttal nem Donald Trump raboltatott el egy dél-amerikai diktátort, most belpolitikáról fogunk beszélgetni. Van is miről, ugyanis a Fidesz múlt héten, illetve a hétvégén bemutatta jelölt listáját, valamint beindult a kampány, és Magyar Péter pedig neki állt trollkodni. Szokás szerint viszont mielőtt belevágnánk, arra kérnélek benneteket, hogyha belefér, akkor támogassátok is a munkánkat. Persze, hogyha tetszik, amit csinálunk. Ezt a legkönnyebben úgy tudjátok megtenni, hogyha a videó alatt rányomtak a szuperköszire, és vagy előfizettek a HVG 360-ra. Köszönjük! Maradt még egy szolgálati közleményem is, január 22-én, jól mondom, január 22-én fogjuk hivatalosan is bemutatni Metz Rudolf és Kövesdi Veronika új könyvét. Ez a Magyar Péter jelenség címet viselés, erről hosszabban beszélgettünk októberben, azt a beszélgetést a leírásba betesszük. Hadd nyissak egy pletykával, és ezzel párhuzamosan egy konkrét idézettel. Üvöltözésbe hajló balhé volt a Fidesz kampánystábjában, és sokan Orbán Balázs helyett vissza akarják hozni Rogán Antalt kampányfőnöknek. Ezt Magyar Péter posztolta ki vasárnap reggel, egy nappal a Fidesz jelölt állító kongresszusát követően. Mindannyian láttuk a kongresszust, megnéztük az Orbán beszédet, a Tóth Gabi előadást, láttuk a jelölteket. Mindennek tükrében szerintetek van oka arra a Fidesz elitnek, hogy üvöltözzön egymással?
Én szeretném látni azt a, bár még nem készült el, azt a bukás videót, ami kicsit megzenésíti ezt a hangulatot, de ez még elmaradt az internetes folokróból. Itt azért az, hogy Magyar Pétertől hallottuk ezt a pletyket, tehát azért ezt érdemes valahogy úgy kezelni, hogy a Magyar Péternél folyamatosan, tehát azért korábban is látunk arra példát, hogy arra hivatkozik, hogy akkor ő mit hall a Fideszből, hogy akkor milyen problémák jönnek. És nyilván ennek van egy olyan funkciója, hogy azt a fajta benyomást, ami arra vonatkozik, hogy na hát a Fidesz az profi, ha esetleg szakpolitikában nem feltétlenül, de a hatalompolitikában igen, ezt a fajta benyomás, vagy ezt a képet képes rombolni, nem csak ez, de egyébként az ilyen korábbi belsős információk, amit hát persze Magyar Pétertől hallottunk, hogy van-e okuk ordibálni egymással, valóban ez a domain name levédetés, ez egy blamának jöhetett ki, bár nem feltétlenül az a legfontosabb egy kampányban, hogy egy szlogennek legyen egy domain neve. Nem vagyok benne biztos, hogy egyetem volt erre ilyen szándék a Fidesz kampány részéről. Persze erről most szó van, tehát hogy ennek azért is lehet valamilyen hatása, mert például Orbán Viktor is már arról beszél, hogy akkor ez valamilyen fajta kicsinyes dolog, ilyesmikkel foglalkozni, igen. Tehát hogy ez nem az igazi politikai ajánlat, hanem ahogy ő nevez, ez a csipet csapat, meg valamilyen fajta ügyekhez tartozik.
Hát meg 26 embert emlegett 106 helyet, amit én őszintén szóval nem is igazán értettem a Tiszánál, hogy lenne ott 26
ember. Hát azért, mert a párttagok, tehát ugye egy olyan pártról van szó, hasonló egyébként a kutyapárthoz, ahol maga a párttagság az szűk azért, hogy jobban kézben tudja tartani a vezetés magát, a pártot, és egy, hát erről is lehet beszélni, egy ilyen több lépcsős kapcsolódás. Tehát ahogy a kutyapártnál passzivisták vannak, a Tiszánál a Tiszaszigetek vannak, ami egyébként zárójelben ez illeszkedik is ahhoz, hogy az emberek nem feltétlenül akarnak pártagok lenni, de szívesen lesznek passzivisták vagy aktivisták. Tehát, hogy ez valahogy egy ilyen blamázs lehet most ezekben a napokban a Fidesznek, de nem hiszem, hogy ez akár középtávon valahogy megmarad az emlékezetben, hogy történt ez a domain név. Baki, úgy tűnik is, hát erről majd akkor fogunk beszélni a későbbi körben, hogy azért az a fajta keretezés, vagy elképzelés, amit most nyújtanak, vagy az a fajta elbeszélés, amit nyújtanak a választóknak, én azt gondolom, hogy az sokkal inkább kompaktak, mint ami az elmúlt időkben lehetett látni.
Ne haragudj, hogy így szakítanának fel, még egy pillanatra maradnék a doménnél, és most Rudolf hozzád fordulnék. Szerinted van oka most Orbán Balázsnak attól tartani, amit szintén Magyar Péter vizionál bele ebbe az egész helyzetbe, hogy inog a széke, és akár ez a szintén magyar által vizionált Rogán Lázár tengely visszatérjen a kampány élére, vagy sem?
Először is szerintem érdemes ott kezdeni magát ennek a dolognak a megértését, hogy nem az a lényeg, hogy volt-e vita, volt-e hangos veszekedés, hanem az a lényeg, hogy elültette Magyar Péter a fejekben, hogy a Fidesz lehet, hogy nem annyira egységes, és akár a Fidesz szimpatizánsok is láthatták, hogy Magyar Péter elrabolta a sót a doménynév kérdésével, illetve, ami még fontosabb, és talán erről kevesebb szó esik, hogy maga a rendezvény sem működött olyan jól, mint jelölt bemutató. Tehát, hogy a jelöltekről, sok mindent nem tudtunk meg, tehát, hogy a sajtónak is úgy kellett utána mennie, és leolvasni a letfalról, hogy kik a jelöltek, kik az új emberek, és végeztem egy gyors kutatást, és nagyon sok jelöltről még önéletre az sem található az interneten, nem lehet megnézni az, hogy valójában kik ők, maximum az, hogy önkormányzati képviselő adott esetben, vagy alpolgármester, és nem érhetőek el olyan információk, hogy milyen végzettségük van, vagy hol születtek, vagy hasonló. Amit szerintem fontos, hogy megértsük a kampányfőnök cserét, hogy maga a kampány az külpolitikáról szól, és...
Mármint a Fidesz kampány.
A Fidesz kampány a külpolitikáról szól, és a belpolitikai kérdések ennek rendelődnek alá. És ez látszik is a kampány főnöknek a személyében, hiszen Orbán Balázs képében, vagy személyében egy külpolitikai gurút helyeztek ilyen pozícióba, és két stratégiát próbál meg lovagolni. Egyfelől ezt az úgynevezett gömbhal stratégiát, ami arról szól, hogy minél nagyobbnak kell mutatkoznia, mint ami, és erről szólnak ezek a nagy tömegrendezvények, erről szólnak azok a bejelentkezések külföldi vezetőktől, amiket lehetett hallani a rendezvényen. Valami nagyon nagynak, nagyon erősnek kell látszani, mint ami valójában. És ez sok esetben visszás. Például Orbán Viktor sokszor emelte ki az utóbbi egy-két hónapban, hogy ő nem kormányozni szeretne, nem a jó kormányzása fontos, hanem neki valami történelmi jelentőségű víziója és küldetése van, és ebből a szempontból ez a biztos választás, illetve kompetenciának a mutatása problémás lehet. A másik stratégia, vagy másik stratégia elem, amit meg akart lovagolni, az a lényegében az egy zászlóhoz való felsorakozás, ami egy válság esetén szokás, amikor az emberek hirtelen arra eszmélnek, hogy valami veszélyes szituációba találják magukat, és hirtelen megugrik a kormányfőnek vagy az elnöknek a támogatottsága. Itt azonban ez egy elhúzódó háborús szituáció.
Hát négy éve tart, ráadásul
négy éve tart, nem érzik az emberek azt a drámaiságot, amit ez a fajta támogatottság, megugrás igényelne, illetőleg nincsen közvetlen veszély sem a vezetőre, sem magára az emberekre.
Uh-huh. Ehhez még bármit?
Egyet értek, ez már azért kapcsolódik ahhoz, hogy önmagában mennyire lehet majd sikeres ez a fajta politika, mert hogy pontosan ezért emeli a tétet folyamatosan de kicsit menni, olyan abszurd képek is előjönnek, hogy majd akkor fiatalokat Manfred Weber fogja besorozni. Tehát, hogy ez a veszélyérzetnek az emelése is azért, vagy legalábbis ez a szorongásmenedzsmentnek a további kezelése is célja volt ennek a kongresszusnak. Ami a jelöltekről persze érdekes, azért annak szerintem van jelentősége, hogy önkormányzati emberek kerültek ki, tehát hogy ez azért kapcsolódik a Fidesznek is. Vagy ebből lehet sejteni azt, hogy akkor tulajdonképpen milyen feladatokat szánnak ezeknek a jelölteknek.
Beszéljünk egy picit ezekről a jelöltekről, és majd utána szeretném, hogyha kitérnénk egy kicsit Orbán Viktornak a beszédére is. Orbánéknak korábban volt egy olyan elvük, hogy győztes csapaton ne változtass. Na most ezt nagyon megtették, ugyanis 2022-höz képest, hogyha én jól néztem, 41 új arc van, és 65-en azok, akik a régi motorosok, akik a régi gárdából megmaradtak, Győrben például senki, Budapesten csak 4-en kaptak újrázásra lehetőséget, meglátjuk, hogy ennek mekkora sikere lesz. miért váltott ekkorát a Fidesz? Tehát ez Magyar Péter hatása, vagy pusztán egy ilyen, vagy pusztán az van, hogy káderhiány van, és másokhoz, tehát így sikerült hozzányúlniuk.
Korábban is voltak váltások, hogyha nem is ilyen arányban, és persze van egy, tehát azért egy ilyen politikai nyugdíjba is mentek többen azért, akiket lecseréltek, tehát már az életkoruk miatt is talán ők is jobbnak látták, hogyha nem indulnak. Van a Fideszen belül is egy ilyen verseny, tehát ez a személyzeti politikának egy ilyen központi elem, hogy azért senkinek sem annyira biztos a széke. Azért is fontos ez akár a Fidesz, illetve az Orbán Viktor szempontjából, hogy nem épülnek ki olyan hátországok, amelyek valahogy az ő pozícióját veszélyeztetné. Ennek is volt egyébként korábban a lényege az, hogy szétválasztották az országgyűlési képviselői és a polgármesteri vagy önkormányzati pozíciókat.
De tehát a kettőt nem lehetett egyszerre betölteni.
Pontosan, mert hogy akkor ne legyen valami erős ember valahol egy településen. De most azt látszik éppen, hogy erről szó volt, és sokan az önkormányzatokból érkeznek, ami azért fontos, mert van helyismerete az adott jelöltnek, és a nem arról, korábban még akár a 90-es, a 2000-es években azt lehetett látni, hogy a miniszterek, kormánytagok, egyéni országgyűlési képviselők is, vagy akár listán jutnak be, és erre sokkal kevésbé van most, kevésbé jellemző ez, sokkal inkább elválik az, hogy akkor vannak a kormányzásért felelős emberek, akár olyanok is, akik nem is feltétlenül kormányzati pozícióban vannak, hanem így Orbán Balázs is inkább ebből az agytröszt világból érkezett. És akkor ott vannak az országgyűlési képviselők, és elsősorban az egyéni országgyűlési képviselők, akik választókerületi elnökök, tehát maga a Fidesz szervezete is azt szerint van kitalálva, hogy akkor egy választói mozgósítás az ő feladatuk. És az, hogyha valakinek van egy ilyen helyi önkormányzati beágyazottsága, vagy a kormányhivatalon keresztül ismeri a helyi viszonyokat, nem csak a választói attitűdöket, elvárásokat, de akár egy ilyen helyi politikai gépezetnek is a működtetője. Ugye arról tovább, korábban is lehetett olvasni, hogy például az ilyen városi civil alapokat hogyan osztja el a Fidesz olyan civil szervezeteknek, akik aztán segítik őket a kampányban, a rendezvények tartásával, vagy valamilyen kiadványokat postáznak el a választókhoz. Tehát ezt a fajta szavazat maximalizáló gépezetet fogják majd ők működtetni a kampány során, és nem elsősorban az a feladatuk, hogy akkor ők valahogy a kormányzási kvalitásokat, kompetenciákat mutassák fel, az nyilvánvalóan az a központnak a feladata. Tehát itt ez a fajta átszabás a jelölti rendszernek, én azt gondolom, hogy elsősorban ez szolgálja ezt a fajta választási gépezetnek a működtetését.
Egy kicsit láttam, hogy ingatod a fejed.
Igen, mert szerintem a fontos szempont volt magának a kompetenciának a felmutatása, hogy itt már kipróbált emberekről van szó, vannak akik, azt hiszem három polgármester került be, így magába a jelöltek közé, akiknek van legitimitása ezek a lapok.
És akik, hogyha nyernek, akkor, hogyha jól értem, le kell mondaniuk.
Igen, viszont azért hozzá kell tenni, hogy főként olyan helyekről jönnek, főként kis településekről jönnek, kettő kis település, és egy fővárosi kerületnek a polgármesteréről van szó. Ami fontos egyébként szerintem, ami nagyon érdekes ebből a szempontból, hogy kik kerültek be, tehát mondtam, hogy végeztem egy kisebb kutatást, hogy megnéztem, hogy milyen végzettséggel rendelkeznek, honnan jönnek, nem csak az új jelöltek, hanem a régi jelöltek is, és ezeket összevetettem a Tiszás jelöltekhez, vagy jelöltekkel, és azt láttam, hogy alapvetően az államot testesítik meg a fideszes jelöltek. Tehát, hogy
azt, hogy érted?
Tehát, hogy az nem egy megszokott karrierút, hogy kormányhivatal éléről, vagy államtitkárként kerülnek be egy ilyen,
Takács Péter,
ilyen pozícióba. És kérdés egyébként, hogy ez mennyire veszi ki jól magát. Én ebből a szempontból nagyon hiányoltam mondjuk a sportolókat adott esetben, tehát hogy a Fidesz korábban gyakran nyúlt sportolókhoz, mint egyfajta politikán kívülről érkező, de mégis azért elkötelezett politikusi alapanyaghoz. ezt alapvetően hiányoltam. Lehet hallani, hogy sok esetben nem a legerősebb jelölt került be, mert sokan nem vállalták. Tehát volt Lázár Jánosnak is egy kiszólása ezt illetően, hogy nem szabad félni, bele kell állni, és ezt most hétfőn is próbálta magyarázni, hogy ez mire vonatkozott, nyilván neveknek az említése nélkül. És azt is lehet látni, hogy ezek a jelöltek sok esetben nem organikusan kerültek be magába ebbe a kampánygépezetbe, tehát hogy csak egy jelöltet emeljek ki. Nyilván a főváros mindig egy különleges helyzet.
Vagy arról fogunk is beszélni.
De például Király Nóra története szerintem borzasztóan érdekes abból a szempontból, hogy 24-es önkormányzati választások előtt fél évvel már elkezdett kampányolni a kerületben, mint civil jelölt, tehát a civilségét hangsúlyozva, hol futásra ösztönözte az embereket, hol kutyasimogatásra, tehát nagyon sokféle profilja volt, de próbálta organikusan felépíteni magát a kerületbe, és most Csepelen és Pesten kell indulnia, hogy ez most egy megalkuvás volt-e, vagy egyszerűen belső hatalmi harcoknak az eredménye, ezt nem tudjuk, viszont egy idegen terepen kell felépítenie magát, noha ő egy helyben akár egy beágyazottabb jelölt is lehetett volna.
Nagyon sok minden került elő, de szeretném, hogyha sorba haladnánk. Kezdjük talán onnan, hogy szerintetek most milyen az ideális Fidesz jelölt? Mert hogy említetted az önkormányzati tapasztalatot, a beágyazottságot, ami nagyon fontos értéke. Én emellé hadd dobjak be még egyet kvázi ilyen támpatnak. Kubatov Gábor beszélt arról, hogyha jól emlékszem még a Mandinernek, hogy gyakorlatilag eljárt az idő a korábbi időszakban megszakadt ilyen történetmesélős kampányok fölött, és megint csak bedobnék egy szó szerinti idézetet, ma egy online poszt gyakran nagyobb elérést hoz, mint egy televíziós szereplés. Akkor most konkrétan online kampányt várnak, terepkampányt várnak nagy helyismerettel, hogy jön ez a kettő össze?
Hát ez a jó jelölt, aki mindent tud, aki egy svájci bicska.
Joker.
Igen, de azért persze szó volt már arról, hogy esetleg káderhiány van a Fidesznél, tehát ennek azért vannak korlátai. Az jól látszódott már a tavaly év közepétől, vagy inkább már nyár elején, hogy azért a Fidesznél felismerik azt, hogy ennek az online, és elsősorban a közösségi médiás jelenlétnek milyen hatása van. Persze az, hogy ismerje, ugye a szavazat maximalizálás, és akkor mellette megjelenjen a közösségi médiában, azért ahhoz kellene olyan kvalitások, amelyek nem biztos, hogy mindenkinek mennek, az, hogy egy kicsit azért bele kell állni, valahogy egy frappáns legyen az ember, vagy ezt azért persze meg lehet tanulni, és nem is feltétlenül csak a fiataloknak, vagy a fiatalabb jelölteknek megy ez. Ami még fontos lehet, és azért ez erről talán annyira nincsen szó, de hogy akár legyen egy olyan fajta kurázsia is, hogy képes legyen akár kihívni az ellenfelét. Most azért azt lehet látni, hogy a Tisza legalábbis jelölti szinten azért próbálja kerülni a vitákat. És Metszer Tamás már ugye kihívta a saját...
Budosó Andrát, igen.
Igen, vissza is kérdezünk, akkor mikor lesz majd a partizános vita, és nem azért nem feltétlenül Metszer Tamás lesz majd az egyetlen ilyen jelölt, aki ezt fogja használni, de úgy, hogyha tudják azt, hogy akkor a Tisza részéről nem is lesz, majd azt fogják kötni, hogy akkor majd, hogyha lesz miniszterelnök jelölti.
Hát ahogy ezt tette vita, Nagy Ervin Vidnyánszky Attila esetében, úgyhogy Vidnyánszky amúgy nem is jelölt, bocsáss meg. Igen.
Pontosan. Hát azért, mert hogy akkor mindketten színházi emberek valahogy emiatt lehetett. Ez adhat azért egy ilyen lehetőséget a Fidesz jelöltetnek arra, hogy megmutassák azt, demonstrálják azt, hogy ők hajlandóak a vitára, akár a helyi kérdésekben is kívánnak vitázni a Tiszás jelölttel, és azért ez kiegészítheti majd a központi kampányt, és egy olyan benyomást azért adhat, hogy na tessék, akkor a Tisza jelöltek mégsem hajlandóak vitázni. Tehát egy ilyenfajta debattőri képességre is szükség van, amellett, hogy akkor legyen egy online jelenlét, amit valószínűleg azért a központból majd koordinálnak, vagy segítenek. Uh-huh. Illetve pedig az, hogy akkor valóban úgy ismerje a helyi viszonyokat, hogy képes legyen azt a fajta politikai gépezetet, amivel rendelkezik a Fidesz helyi szinten, úgy működtetni, hogy azért ott képes legyen majd hozni azokat a szavazatokat, amelyeket 22-ben tudtak.
Ez baromi fontos, amit mondtál, és Rudolf, nálad szeretnék erre rákérdezni, hogy Orbán Viktor beszélt arról, hogy, szó szerinti idézet, 106 válogatott, magas minőséget képviselő csapat, amelyből holnap ki is tudnék állítani két kormányt is, majd hozzátette azt is, hogy ellenfeleikkel szemben az ő jelöltjeinek a hangszálai épek. És itt lenne igazából az a kérdésem, ami bennem nagyon élesen merül fel, hogy mit jelent az, hogy épek a hangszálaik? Tehát az, hogy eltérhetnek a központi direktívától, lehet saját olyan jellegű lokális kampányokat futtatni, ami, hogyha nem is megy szembe a kormánypártéval, de nem azokat a külpolitikai üzeneteket súlykolja, amikről már beszéltünk?
Hát ezen jót mosolyogtam, ezen a...
Na.
Orbán Viktornak a megjegyzésén. Tehát, hogy alapvetően... Maga ez a vita készség, illetve a vitákra való felhívás nem tud úgy működni, ha nincsen csúcsjelölti vita. Tehát, hogy ez önmagában problematikus szerintem, tehát, hogy ezt nehezen tudják úgy eladni, hogy persze az egyes jelöltek, különösen a konfrontatív jelöltek, nagyon sok konfrontatív jelölt kerül Takács államtitkár Mentzer képviselő került be úgy, aki már bizonyított, hogy képes akár beleállni a vitákba. Viszont ami itt fontos, szerintem különösen fontos, az Lázárnak volt a megjegyzése.
És pedig?
Tehát, hogy lehet, hogy vannak hangszálai a képviselőknek, de le kell menni az emberek közé. Ezt kvázi utasításba adta a plénumnak, és kicsit úgy hangzott, mint az ellenzéknek az a gondolata, vagy a korábbi, vagy az óellenzéknek az a gondolata, hogy le kell menni vidékre. És volt egyfajta noszogatás, hogy a jelöltek feladata lefordítani a központi üzeneteket az emberek nyelvére, ami egyébként Orbán Viktor kijelentésében is megfogalmazott, hogy nagyon nehéz, tehát hogy a konnektivitást nagyon nehéz megfogalmazni az emberek nyelvén. Ugyanakkor meg valahogy mégis az emberekhez kell szólni, és az utcát valahogy vissza kell foglalni, és ez mutatja majd meg, hogy valójában van-e hangszál az adott jelöltnek, vagy nincs.
Mi a helyzet a hangszálakkal a sajtó esetében? Nincs kétségem, tehát hogy azt tudom a magunkkal szembeni narratívet, hogy mi külföldről finanszírozott sajtó vagyunk, és ezért nekünk nem nyilatkoznak, de hogy lehet ebben szerintetek valamiféle nyitás, hogy akár ezekben a székekben fideszes jelöltek is üljenek egyszer?
Hát... Egy én jelölt szempontja, persze nagyon örülnének, hogyha elhívja őket a HVG fülke, ebben biztos vagyok, de ha arról van szó, hogy le vagy el kell menni az emberekhez, akkor inkább a helyi nyilvánosságban való jelenlét az fontosabb lehet. Itt egyébként különös jelentősége lehet a például a helyi közösségi médiás oldalaknak is, ami egy településre vagy régióra vonatkozik. Szó volt arról, hogy például a Fideszhez köthető civil szervezetek akkor milyen kiadványokat szoktak ilyenkor terjeszteni. Ennek is lesz még jelentősége, hogy legyen egy ilyen közvetlen elérés. Ami fontos lehet, hogy az az ilyenfajta utcai jelenlét, azt gondolom, hogy inkább a közepes, nagyobb városokban lehet fontos a Fidesz számára. A kisebb településeken a különböző helyi vállalkozók, önkormányzati választott vagy nem választott tisztségviselőkön keresztül azért meg lehet az a fajta elérése a választókhoz, ami nem egy ilyen fórumozást jelenthet. De hogyha valóban egy ilyen lábon kiordott kampány szeretnének csinálni, akkor ha nem is ezeken az ilyen klientúra hálózatokon, de a közvetlenebb elérésnek inkább majd ezeken a közepes településeken lehet jelentősége, ami egyébként fontos a Fidesz számára, hogy mert csak a kisebb településekről nem lehet azért választást nyerni, tehát azért szüksége van arra, hogyha nem is a nagyobb megyei jugvárosokra, de azért a közepes városokban meglegyen a fideszes mozgósítás, és a ott lévő nem feltétlenül az önkormányzat által, vagy a helyi civil szervezetek által felügyelt médiában való megjelenésnek azért lehet haszna vagy értelme a Fidesz szempontjából. És akkor lehet, hogy majd arra lesz példa, hogy ezeken a településeken működő független médiának azért majd adnak interjút akár a fideszes képviselők is. Főleg úgy, hogy ők hivatkozhatnak arra, hát én itt vagyok, hol van a Tiszás jelölt, szeretnék vele vitázni.
Jogos.
Ebből a szempontból visszacsatolnék a jelöltekre egyébként, tehát hogy kik fognak kampányolni, tehát hogy kormányhivatalból eljönni kampányolni, az egy kicsit furcsán hangzik főispánként. Viszont az alpolgármestereknek mindenképpen van idejük, és egyébként itt visszautalnék arra, hogy nem feltétlenül a legerősebb jelöltet tudták bevonni. Az az alpolgármesternek a jelentősége, hiszen az alpolgármester egy pozíció a magyar önkormányzati rendszerben a leggyengébb közöki, illetve politikai értelemben. Viszont esetleg a polgármesternek meg tudja mozgatni azokat a hálózatait, amivel felülről el tudja érni a szavazókat, akár településvezetőkön keresztül.
Milyen elvek mentén választhatták ki még ezek mellett ezeket a jelölteket? Mennyire lehetett szempont az, ha már egyszer meg kell jelenni, mind az online térben, mind személyesen, hogy akár mondjuk Lázár Jánoshoz vagy Menczer Tamáshoz hasonló karizmájuk legyen?
Nehéz úgy karizmát felhalmozni, hogyha valakit nem ismernek a választók, hogyha például az, hogyha van mondjuk valamilyen sportmúltja, vagy valami olyan fajta ismertsége, amivel létezhet valahogy ez a fajta karizma, nem tudom, az egyéni kvalitásokon kívül valami olyan fajta presztízs, amit lehet valamilyen fajta politikai tőkévé konvertálni, akkor az létező, de úgy, hogyha és bár lehet, hogy a helyben élök. Én, ahol lakom, ott nem hiszem, hogy a szomszédaim feltétlenül ismerik a fideszes jelöltet. Így azért nehéz ebbe a pár hónap alatt úgy megjeleníteni, vagy demonstrálni azt a karizmát, ami majd meggyőzi akár a bizonytalan választókat.
Na, erre meg mindjárt vissza fogok kérdezni, de előbb, Rudolf.
Hát szerintem az semmiképpen nem volt egy kritérium, hogy karizmatikus legyen az illető. Nyilván jó, ha erős emberek kerülnek a jelölti pozícióba, és vannak is rá példák, hogy a már kipróbált adott esetben egy-két éve már országgyűlési képviselőként tevékenykedő képviselők kerültek most jelöltként körzethez. Itt talán azt kell megvizsgálni, hogy hogyan lehet 3 hónap alatt felépíteni embereket, is kell-e. Tehát, hogy a Fidesz alapvetően, mint brand működik, a központi üzenetek azok világosak, Orbán Viktor ezeket aláhúzta, Orbán Viktor karizmája kisugárzik az egész Fideszre, ahogy tetszik.
Fú, de szép mondat.
Ezt majd biztos kivágják a sajtómunkatársak.
Levédetjük. Mi is levédetjük.
Holnapot is, holnap már megvan. De a viccet félretéve itt az a kérdés, hogy mennyire tudnak kimozdulni egyébként ebből a kommunikációs zsákutcából. Mert hogy elindultak egy kommunikációs zsákutcába, amiben nagyon nehéz eladni az, hogy hogyan lesz jobb. Tehát, hogy miért, ha megáll a háború, vagy béke lesz, akkor hogyan fog jobban működni mondjuk az adott körzetben a kórház. Tehát ezekre a kérdésekre nincsen válasz. Uh-huh. Nem feltétlenül tudtak legyártani központilag.
Ha megáll a háború, elindul a vonat. De annyit tennék ehhez hozzá, hogy azért az szerintem kérdés, hogy ez a, legalábbis nem Orbán Viktor, de mondjuk a Fidesznek a brandje az mennyire épít, vagy használ, vagy ezt hogyan akarják használni, azért a korábbi önkormányzati választásokon azt lehetett látni, hogy nagyon sok jelölt próbálja kerülni a narancssárgát, vagy a logót nem is feltétlenül olyan helyre tették, ami annyira látható, kicsit ez az MSZP-nek volt ilyen időszak, amikor a jelöltek próbálták elrejteni a logót, és Orbán Viktornak is egy másfajta arculata van az ő közösségi médiás megjelenésében, azért nincs ott a narancssárga, és nem lehet látni a Fidesz sem. Nyilván ő azért ennek az is az oka, mert hogy ő nem egy ilyen pártpolitikusként, hanem a államférfiként akar megjelenni. Valószínűleg ez inkább ahogy Rudi is mondta, inkább a Orbán Viktori visszasugárzás lehet fontos, mint a Fidesz imázsnak vagy brandnek a megmutatása a jelölt részeiről.
Egyébként szerintem azokat a jelölteket érdemes megnézni, ahol a Fidesz erősen gyengült az utóbbi években.
Tehát, például?
Mondjuk Pest megyére gondolok, akár Veszprémre gondolok. Meg kell nézni azokat a jelölteket, hogy hogyan építik a saját brandjüket. Tehát a Vitályos Eszter már kint van óriás plakátokon, egy civil szervezet, emblémája vagy neve mellett, tehát hogy ezek az apróságok segítenek-e vagy nem, azt nem tudom. Én azt gondolom, hogy nem. Tehát, hogy a kommunikáció szempontból annyira zárt ez a kampány, hogy nem lehet megfogni szerintem olyan embereket, akik már nem, tehát nem elkötelezettek, nem kapcsolódnak a központi üzenethez.
Nagyon sokat erre térünk vissza a jelöltek felépítésének problematikájához, és itt megint egy Kubatovi idézetet hoztam, de ezt most sajnos nem szó szerint, ezt nem írtam ki magamnak, viszont ő beszélt arról szintén a Mandinernek, hogy míg korábban mondjuk 3 hónap kellett egy jelöltnek a felépítéshez, már ezt az online tér olyan szinten könnyítette meg, hogy elég 3 hét is. De ezek szerint a Fidesz akkor szükségét érzi annak, hogy építse ezeket a jelölteket, ha én jól értelmezem. Valóban elég erre 3 hét, és hogyha igen, akkor nincsenek meg az a csapdája, hogy kvázi bezárják a jelöltet abba az online térbe, ahol kizárólag a saját választóikhoz tudnak beszélni?
Hát azért 3 hét, az szerintem az kevés.
Tehát,
nem, hát főleg, hogyha új jelöltről van, nyilván a régi jelöltet nem kell felépíteni, de hát, hogyha új jelöltről van szó, és egyszerűen ha nem látható a jelölt, akkor a párt sem látható. Uh-huh. Tehát azért ő hordozza, vagy jelenti meg a pártot, és hogyha nem látható a párt, akkor úgy tűnik, hogy nem akar, hogy valami gond van, valami hiba van, nem akarnak valamit csinálni. Ez jól mutatta egyébként a 22-es kampány, az ellenzéki kampány azt, hogy még egy olyan helyzetben, ahol volt valamilyen fajta az előválasztás után egy érdeklődés az ellenzéki ajánlat iránt, azért a tehetetlenség és a nem kampány aznak azért milyen hatása, vagy hogyan le tudja építeni ezt a választáshoz közeledve. Tehát, hogyha nem jeleníti meg egy jelölt, nem mutat fel aktivitást, és azért 3 hét az kevés idő ahhoz, hogy érzékelje, vagy legalábbis azért a döntő többségi ez ott a 70-80 ezer emberhez eljusson az, hogy akkor itt van valami történik, valami mozgás itt van annak a pártnak a részéről, akkor az nem lesz sikeres az a kampány. Most, hogyha megvannak persze a jelöltek, január eleje közepe van, ez a 3 hónap lehet arra elég, hogy felépüljön egy jelölt, nem a 3 hét.
Hát ezzel a logikával azt lehet mondani, hogy a Tisza jelöltek készen vannak, tehát hogy bőven eltelt 6 hét, azt hiszem, legalábbis ahogy, amikor felvesszük ezt az adást. Alapvetően itt a személyes jelenlét szerintem sokkal fontosabb. Tehát, hogy én végigpörgettem a Tiszás jelölteknek a Facebook oldalát is, és azt lehet látni, hogy akkor olyan 1500-2000-3000 követővel rendelkeznek, ami azért az egy kevésnek számít olyan értelemben, hogy megnézzük a többi országos politikust. Viszont látszik a munka, nyilván ahol a pátolás azért az megjelent érdemben, ahol helyzettel való foglalkozás megjelent, de megjelent például, ami szerintem ugyancsak nagyon fontos a Tisza kampányban, ez a jótékonykodás, a rászorulók megsegítése, tehát elviccelődünk ezzel a hólapátolással, ami egyébként ebben a online mediatizált politikai térben azért ez természetes, nem lehet kihagyni, tehát hogy aki nincs kint a gáton, az elveszik, az elsodorja a Tisza, vagy más folyó, de hogy ez a plusz megint arról szólt, hogy az állam nem működik, azt narratívát erősítette, hogy nekünk kell, civileknek kell segíteni, és ez a fajta építkezés organikusan tud működni. Kérdés az, hogy mondjuk a Fidesz jelöltek hogyan állnak bele ebbe a jelenlétbe. Mert azt szoktam mondani, hogy minden egyes online térben látszódó készfogást fel kell szorozni, annyi van, ahányan lájkolták. Tehát olyan, mintha nem tudom, 400 emberrel fognak kezet egy adott pillanatban, hiszen látjuk azt az adott illetőt, látjuk azt, hogy ez egy fontos pillanat, hogy segítenek, ott van, és ez vajon hogyan jelenik meg központilag, erősen központilag vezényelt kampányban a Fidesznél, ezt még nem látom át.
Egy picit hadd kötözködjek ezzel, tehát hogy a minden készfogás annyival szorzandó fel, mint ahányan lájkolták. A Jakab Péter példája jut eszembe, aki az online térben eszméletlen nagyot ment, majd utána az előválasztás első fordulójában vérzett el. Megáll ez az analógia annak ismeretében is?
Tehát alapvetően csak arra utaltam, hogy ezek nagyobb események lesznek, mint, tehát nem egy ember győz meg az a készfogás, és ez nagyon sokszor megjelenik, tehát ez konzisztens módon lehet látni az adott szereplőnél az online térben, akkor ennek van jelentősége. Nem véletlen, hogy Magyar Péternek a rendezvényein előtt és utána kivonul, igen, vagy bevonul és kivonul, és megfogja az emberek kezét, találkozik vele. Ezek nagyon fontos dolgok, hiszen összeköti az offline és az online teret, és ebből a szempontból fontos. Az említett esettel kapcsolatban ott a hitelességi kérdést kellene kicsit, tehát hogy ott a Parizer és a nem tudom, különböző olyan már kevésbé komolyan vettük Facebook kampányok is közrejátszottak a siker elmaradásában.
Egy picit szeretném, hogyha beszélnénk Budapestről is, ugyanis itt a szerkesztőségben is nálunk arról komoly vita volt, hogy most akkor a Fidesz magára hagyja a fővárost, vagy sem. Én személy szerint azt gondolom, hogy korán sem, tehát megjelent a miniszterelnök, igen erősen megtámogatta azzal a kampányt, hogy ezeket a jelölteket korábban jelentették be a többinek, tehát leválasztották őket róla, de kifejezetten érdekelne, hogy ti mit gondoltak erről. Megteheti-e azt a Fidesz jelen helyzetben, hogy elengedi a fővárost, vagy sem?
Nem teheti meg, mert listás szavazatokat hozhat, és töredékszavazatot hozhat, tehát ez nagyon fontos. Én most nem emlékszem azt, hogy milyen ilyen keresztáblák lettek volna arra, hogy a Fidesz hogy áll a fővárosban, de hát sejtésem szerint olyan 26-30%-on azért itt is lehet.
Hát az nem kevés.
És ez nem kevés, és hogyha úgy számolunk, hogy hát most nem tudom pontosan, de mondjuk van 1,2 millió fővárosi szavazó, akkor ez lehet egy ilyen 400 ezer szavazata. Egyébként annyival már akár be is lehet jutni a persze a részvételtől függ, hogy mekkora, de a körül már bejuthat egy 5%-os párt. Tehát ezért ez igen sok, és hogyha lemond a fővárosról, akkor problémája lesz a Fidesz. Korábban arról beszéltünk, hogy nem lehet csak egyfajta demográfiával nyerni, tehát nem lehet csak kis települési szavazatokkal nyerni, ezért fontosak a közepes városok, és ugyanígy fontos a főváros is, hogy azért maximalizálja azokat a szavazatokat, amit itt lehet nyerni. A külső pesti kerületekben gondolhatja is azt, hogy akár az egyéniben is képes lehet nyerni.
Ott nem is volt változtatás, tehát ott maradtak a jelöltünk.
Pontosan, és ezért ugye Orbán Viktor is hangsúlyozta azt, amikor volt ez a fővárosi Fidesz gyűlés, hogy azért ez ilyen bástya, tehát ez a legerősebb a Fideszen belül a fővárosi Fidesz. Tehát semmiféleképpen nem mond le. Ugye itt a kérdés az, hogy akkor milyen narratívát lehet itt behozni, azért valahogy azt meg kicsit lejjebb tekerte a Fidesz, amit inkább Lázár Jánostól lehetett ezt a főváros-vidéki ellentétnek az érzését hallani. Ez most nem hallatszik ebben a kampányban, és azért ennek megvan az oka. Azok a központi üzenetek, amik arról szólnak, hogy na, akkor van egy olyan fajta, ami egyébként a városvezetés is, amelyik például nem képes a havat eltakarítani, tehát akkor egy itt a kompetencia megkérdezése is van, és akkor ezek a gender hasonló dolgok, ezek továbbra is megmaradnak, tehát hogy nem közelít a fővárosi választóhoz az attitűdök szintjén, inkább azt akarja, hogy azok a választók, akik ezek a kérdések mentén inkább a Fidesz-el szavaznának, ők menjenek el szavazni, és szavazzanak a Fideszre.
Nekem ott merülnek fel kételyek, hogy a legerősebb válogatottat, vagy keretet küldték-e fel Budapest.
Kinél merült fel ez a kételyben?
Nem konkrét személy, tehát nem akarok én most senkit kiemelni ilyen szempontból. Inkább a hiányzók, akik szemet szúrnak.
Tehát ki hiányzik? Wintermantel Zsolt, vagy Pokorni Zoltán? Vagy...
Nem feltétlenül, tehát például akik az elmúlt időszakban aktívan politizáltak Budapesten, Szentkirályi Alexandra például, az első kerület polgármestere, miért nem indul, de az alpolgármestere indul. Ezek azok olyan kérdések, hogy, és amit korábban is utaltam, és Lázár János is szerintem ezt emelte ki, hogy valahogy a kockázatvállalás egyéni szinten valahogy elmarad, ami esetleg adott esetben a szavazat maximalizáláshoz vezetne.
Oké, okay. Ez tök érdekes, nem, ez így bennem meg se fogalmazódott, de értem, amit mondasz. Picit beszéljünk Orbánnak a beszédéről, különösen azért, mert nekem a fővárosban szúrt az nagyon szemet, hogy olyan üzenetekkel kampányolnak, amit a fővárosban össze szokta grafitizni gyakorlatilag mindenhol, jelesül háború, migránsok, a brüsszelezés előkerült, ugye az egek betolt biztonsági kérdés, de erről te is beszéltél már. Igazából a kérdésem az lenne, hogy nem immunis erre 2026-ban, vagy ezekre a panelekre 2026-ban, először a főváros, és aztán nézzük meg az országot is.
Ez volt a kérdés korábban is, hogy akkor egy ilyen egydimenziós kampány, 18-as kampány kapcsán volt, merült az fel, hogy akkor az állandó sorosozás, meg a migránsozás, hogy akkor ez nagyon kevés, és hogy ezzel hogy lehet nyerni, és aztán lehetett ezzel nyerni.
Igen, csak akkor nem volt ilyen ellenfél. Nem volt olyan ellenfél, aki ezeket az üzeneteket sorozatban röhögje ki.
Igen, de hogy ez tehát nagyon új dologgal nem is érdemes előjönni a Fidesznek, és azért itt van ott új elem, tehát nem csak háborúról van szó, hanem Ukrajnáról van szó, az, hogy akkor elviszik a pénzünket Ukrajnába. Tehát itt azért én azt mondtam korábban, hogy én úgy érzékelem, hogy kompaktabb most a fideszes üzenet azzal, hogy a nemzetközi ügyeket jobban le tudta hozni a belföldi vagy a nemzeti politika szintjére azzal, hogy akkor tulajdonképpen a mi pénzünkről van szó. Uh-huh. Azért akar adót növelni a Tisza, hogy azt elvigye Brüsszel, és azt odaadják Ukrajnának. És akkor itt ér össze az, hogy akkor Orbán Viktor mennyire aktív nemzetközi szinten, és akkor, hogy ő van olyan kapcsolatban, ugye azt is mondta, hogy akkor ezek a személyközi kapcsolatok sokkal fontosabbak a nemzetközi politikában, ő van olyan kapcsolatban más vezetőkkel, amivel akkor kimaradhat Magyarország a háborúból. És ez nem csak egy ilyen elvont, vagy ugye általában a kevésbé érdekli a magyar közvéleményt, a külpolitika, és erről szó volt, hogy már 4 éve tart ez a háború, tehát az érzékelése is olyan, hogy talán nem annyira fontos a választóknak, de azzal, hogy akkor lehozza ide, hogy akkor ezért fogunk majd kevesebb pénzt kapni, vagy ezért viszel többet Brüsszel, ez sokkal inkább érthetőbb, tehát itt törekednek arra, hogy érthető legyen azok számára is, akik nem, a veszélyérzetük nem arra van kiérezve, hogy mi történik Ukrajnában. Fontos az, hogy a Fidesznél minden esetben volt egy ilyen pozitív-negatív oldala a kampánynak.
Most tehát is van.
Igen, tehát a migráció az egy veszély, a gender veszély, de a pozitív az, hogy mi a magyar családokat támogatjuk. Most az egész kegyelmi üggyel és a Szőlő utcai dolgokkal, történésekkel ez a családpolitikai, ez a gyermekvédelmi szár, ez kevésbé érvényesíthető, érthető okokból, és ezért inkább találták meg azt, hogy akkor milyen adótervei, vélt adótervei vannak ugye a Tiszának, és ez egyben a veszély, illetve a pozitívum is, hogy na, viszont a Fidesz azért a 14. havi nyugdíjat, és megtadja az adókedvezményeket. Ugye az a kérdés, hogy azért itt a veszélyek jobban láthatóak, vagy inkább a veszélyeket érzékelteti jobban. Itt ez a pozitív oldal az kevésbé látható, hogy mi az. Az a pozitív, hogy minden úgy marad, minden olyan jó marad, mint a régiben, mindenki évről évre egy kicsit előrébb lép, de akik nem érzékelik azt, hogy előrébb lépnének, akik azt gondolják, hogy lehet, hogy mások előrébb lépnek, de én nem léptem előtt semmire, ők számukra nem sok mindent tartogat ez a kampány. Majd az lesz az érdekes ebből a szempontból, hogy ugyan érzékelik a választók azok, például az SZIA, a anyák SZIA csökkentését, mennyire érzékeli a társadalom szélesebb rétege az, hogy valami most akkor tényleg történt, valamit tényleg kaptak, vagy valamit esetleg még előkészít a Fidesz a kampányban, valami olyan fajta közvetlen támogatás, mint amit 22-ben látunk az SZIA visszatérítést.
Nekem, ami eszembe jut, vagy sokat gondolkozok az utóbbi időben, az az, hogy alapvetően a Fidesz elszokott a valódi politikai versenytől, és amit lehet látni, hogy ezek a témák, ezek biztonságos témák, vagy már...
Mármint a külpolitikai témák.
Már a külpolitikai, tehát hogy ezek nem úgy témák, és valójában nem csak egyéni szinten lehet tapasztalni kockázatkerülést, hanem kollektív szinten is, tehát hogy például egy politikai innováció, mint egy új téma, vagy egy új ötlet bedobása, az kockázattal jár értelemszerűen, és ezek az innovációk értelemszerűen elmaradnak egy kockázatkerülőbb, biztosabb, vagy bejáratottabb kampányüzenetek mellé. És alapvetően szerintem az lesz érdekes, tehát hogy beszéltünk itt a programról, tehát hogy amikor a Tisza, illetve Magyar Péter azzal az ígérettel állt elő, hogy januárban lesz programja a pártnak, akkor mi lesz a Fidesz válasza? Tehát, hogy az egy versenyhátrány jelent, hogy csak annyit mondanak, hogy folytatjuk. Tehát, hogy ha nincsen kézzelfogható, vagy jól körülírható valamilyen produktum, míg a másiknak van, vegyük úgy, mint egy használati utasítás, vagy egy bármi, akkor az hiányzik. És ott van egy űr, amit persze szét lehet negatív kampánnyal szedni adott esetben, lehet kritikában, de az egy reaktív pozíció. Tehát nem arról fog szólni, amikor megjelenik a Tiszának a programja, hogy akkor mit szeretne a Fidesz, hanem hogy ahhoz képest mit szeretnénk, amit a Tisza szeretne.
Értelek, viszont oké, Fidesz program nincs, nem tisztem védeni a Fideszt, tehát nem szeretném, hogyha úgy tűnne, de mondások azért vannak. Tehát kiszámíthatóság, biztonság, tapasztalat, ezek Orbán Viktor szavai, ugyanúgy, ahogy a mögötte virító biztos választás szlogán is. Tehát ezek azért megvannak, mint pozitív üzenet. A kérdésem igazából arra vonatkozik, hogy Magyar Péter gyakorlatilag a teljes politikai karakterét arra építette fel, hogy ezeket a pontokat challenge-eli. Folyamatosan, megállás nélkül, konkrét példákon bemutatva. Lehet-e egy ilyen challenge-elés mellett egy pozitív kampányt végigvinni, még hogyha a külpolitikai negatív kampány mellett csak ilyen oldalvonalon is?
A Fidesz részéről?
Igen, 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 igen.
Hát ez a... Hát ez a kérdés, hogy azzal, ami a legfontosabb üzenete volt, és hogyha lehet ilyet mondani, politikai terméke a Fidesznek a gyermekvédelem, a családvédelem, hogyha az kiesik, vagy megsérül ilyen szinten, akkor mit tudnak oda mondani? Ugye a biztonság kiszámíthatóság, ez kevésbé érzékelhető, mert a gyermek családvédelem, ez nagyon sok minden szakpolitikai intézkedés rá volt fűzve. Tehát akár a lakástámogatás, az adókedvezmények, egy ilyen szociálpolitikai kép arról, hogy akkor mit jelent a család számukra, hogy akkor apa, anya, és akkor ez így az alkotmányban jelenik meg. Tehát ez sokkal egy kohérensebb, kompaktabb ajánlat volt, és azzal, hogy meggyengült ez a gyermekvédelmi szál, így önmagában a biztonság, ahogy ezt mondtam, ez egy kevésbé érzékelhető és megfogható, csak akkor, hogyha sokkal inkább felerősítik ezt a fajta szorongást, ami a veszélyeket hordozza, ott viszont azért az a probléma merülhet fel, hogy azért átmegy ilyen abszurdba, ahogy mondtam, hogy most akkor Manfred Weber fogja besorozni a fiatalokat, és azért ez valóban egy ilyen kihívás a Fidesz számára. Itt az is érdekes persze, hogy amikor itt a szorongásról van szó, és a Fidesz üzeneteiről, azért általában ott, tehát a Fidesznek szüksége van az Európai Unióra. Az a fajta, ugye mi vagyunk azok, akiket elnyomnak, mi azért kimondjuk az igazságot, tehát ez a fajta ilyen populista politizálási műfaj vagy módszer, ez akkor lehetséges, hogyha van egy olyan fajta elit, amelyre lehet hivatkozni. Még akkor is, hogyha 16 éve kormányoznak, és az elit státusza azért megvan nyilvánvalóan a fideszes világnak, azért szükségük van arra, hogy tudjanak hivatkozni arra, hogy akkor ott van Brüsszel, akkor ott van Manfred Weber, akikkel szemben nekünk kell valamit csinálnunk.
És a hazai csatlósaik.
Igen, pontosan. Tehát, hogy ez itt valahogy az innováció egyébként pontosan a Fidesznek az volt, hogy hogyan lehet kormányzati szempontból politizálni, úgy beszélni, hogy akkor valaki folyamatosan egy ilyen kihívóként jelenik meg, miközben ők vannak hatalmon. Ugye Magyar Péter, vagy az ellenzéknek ilyen szempontból egyszerűbb a dolga, hiszen azt mondja, hogy ő a kihívó, és akkor ő tud változtatni. A Fidesz azt találta ki, hogy akkor az európai Brüsszelnek ő a kihívója, és így kell képviselni a magyar emberek érdekét. Ez így nagyon szépen megvan továbbra is. És persze megvannak azok a veszélyei az, hogy azért a magyar emberek támogatják az Európai Uniós tagságot. Ezért használja a trükköket a Fidesz, hogy például a bevándorlásra azonosítja a nyugatot, azt emelik ki, hogy akkor ott milyen társadalmi problémák vannak, de ez megint nagyon elviszi a fókuszt arról, hogy mi történik Magyarországon. Tehát, hogyha nem lehet szembeállítani azzal, hogy itt minden szép és jó, és ott kint szidri van, csak azt látjuk, hogy itt is hideg van, meg ott is hideg van, akkor ez nem elég ajánlata a választók számára.
Tehát legyünk méltányosak a kormányzó párttal annyiban, hogy az politikai innovációk alapvetően egy ellenzéki műfaj. Kormányról legalábbis ilyen hosszú idő után nehéz innovációt felmutatni, legalábbis ilyen téren üzenetekbe, illetve politikai termékekbe. Amit itt alá kellene talán húzni, az, hogy a Fidesz ezzel a jelszóval, a szlogennel lényegében az inkumbens hatást próbálja meglovagolni, tehát hogy akik a pozícióban vannak, azok rendelkeznek nem csak erőforrásokkal, nagyobb figyelemmel rendelkeznek, nagyobb figyelem terelődik rájuk, nagyobb figyelmet kapnak adott esetben, van egy kompetencia percepciónk róluk, hogy képesek vezetni az országot adott esetben. És ezt próbálják kihasználni ezzel a fajta kommunikációval. Ami kérdéses, hogy ennyi idő után működik-e? Mert hogy olyanra van tapasztalatunk, hogy egy ciklus után ez tud működni, akár két ciklus után, de négy ciklus után azért az kérdéses, és erre még nem láttam nemzetközi tapasztalatot.
Értelek. Még egy mellékszállat szeretnék behozni. Mellékszál, de szerintem fontos mellékszál. Ugye Orbán beszédében volt egy olyan panel, amit arra épített fel, migráció köré volt természetesen felhúzva, ebben nincsen meglepetés, hogy a migráció antiszemitizmust hoz magával, és Nyugat-Európában ennek jeleit egyébként tényes való, hogy láthatjuk. Most abba egyáltalán nem szeretnék belemenni, hogy a migráció, illetve az antiszemitizmus között van-e bármilyen jellegű egyenes arányosság, vagy bármilyen összefüggés, azt majd egyszer a témának a szakértőjével megvitatjuk, viszont politikai kommunikációs szempontból érdekelne, hogy belefér-e a Fidesznek szerintetek az, hogy amúgy nagyon helyesen kiáll a zsidóság mellett, de közben esetleg kizárja a saját szavazótáborából azokat, akik mondjuk a szélső jobbról kvázi ilyen hungarista vonalról jönnek, és inkább sodorja őket a mi hazánk felé.
Ezért a Fidesz szavazók, a jobb oldalon álló Fidesz szavazók sok tekintet, ezért követik Orbán Viktort ezekben az üzenetekben, tehát ott kevésbé kockáztatja azt, hogy akkor ott lemorzsolódnának. Persze az lehet kockázata, hogy a mi hazánktól nem szavaznak át, de akik meg nagyon ott vannak a mi hazánk, tehát az mi hazánk azért ideológiailag azért sokkal inkább egy ilyen védett szavazóbázissal rendelkezik. De annyira azért ennek az ügynek, például a közel-keleti viszonyoknak az érzékelése is változott a nemzetközi jobb oldalon.
Jelentősen.
Tehát a Netanyahuhoz való közeledés az, hogy akkor pontosan a migráció kapcsán, hogy akkor itt a nagyobb problémát jelent mondjuk az arab vagy muszlim bevándorlás, akár egy ilyen radikális jobboldali szemszögből, mint az, hogy akkor maga az antiszemitizmus. Tehát, hogy ezzel szerintem kisebb a veszélye, ráadásul fel tudja azt mutatni újra, hogy akkor Nyugat-Európában van probléma, és nem Magyarországon ebben a tekintetben is.
Én amit ebben tapasztaltam, tehát hogy nyilván egyetértek a Danival, hogy azzal kiegészítve, hogy szerintem nem írja el ezeket a szavazókat ez az üzenet. Másrészt meg ez egy nyugatról importált identitáspolitikai törésvonal, amit próbál áthelyezni magyar kontextusba, és nekem ebből a szempontból nagyon plastikusnak tűnt, nagyon mesterkértnek tűnt ez a felvetést. Értem, hogy mit szeretne a költő, de nem látom, hogy ez valós társadalmi igényből jönne. Tehát, hogy nincs, tehát hogy mivel bevándorlás alapvetően másképp kívülről nézzük, ezért ez a konfliktus is inkább a külső, vagy a külvilágnak a problémája, mint sem itthoni kérdés lenne.
Oké. Zárókör, alkotmányos puccs. Erről nyáron Flex Zoltán alkotmányjogásszal beszélgettünk ugyanebben a stúdióban, hosszan azt linkelni fogjuk majd a leírásban. Pont azért nem is feltétlenül a jogi, hanem a politikai kommunikációs része, illetve a politikai része érdekelne. A témát az év első perceiben hozta be Magyar Péter azzal, hogy újévi beszédében, ha nem is fenyegette meg a közszolgákat, meg az ezért felelő embereket, de hogy egy figyelmeztetés volt abban a beszédben, hogy ne próbáljátok meg hatalomban tartani a Fideszt a választások után. Orbán erre most hetekkel később reagált, Flex Zoltán megint megnyilvánult a kérdésben, és azt mondta, hogy aki alkotmányos puccsot vizionál, az a saját vereségét magyarázza előre. Valóban?
Hát ennek akkor van jelentősége, hogyha nyer a Tisza, tehát hogyha veszít, akkor nem lehet beszélni alkotmányos púcsról, hiszen akkor, hogy kerül hatalomra, tehát nem a vereség magyarázására készül fel. Ő gondolhatja is azt, hogy ez valóban van egy ilyen veszély. Nyilván Magyar Péter is jogász, tehát lehet, hogy ez a fajta gondolkodása jelenik itt meg. Nem is, hogyha nem a kommunikációról van szó, meg a jogi lehetőségekről, azért a politikailag itt nem akár a választás után merülhet föl valami ilyesmi, tehát a hatalomba kerülése a Tiszának lenne veszélyben. Hát inkább arra, hogy maga a kormányzást lehet itt venni el az, hogy milyen fajta viták jönnek létre a költségvetési tanács, vagy a alkotmánybíróság, vagy a nem tudom, más
az állami számvevőszék,
igen, az különböző szervek és a kormány között, amelyben egyébként közvetlenül nem lesz érintett maga a Fidesz, hogyha most egy kicsit itt megint így fantáziálunk, hogy mi történhet. Tehát egy ilyen helyzetben azért nem az jelenik meg, hogy Orbán Viktor lenne a kerékötője a Tisza kormányzásnak, hanem minden olyasmi, amiből a választónak az látszik, hogy itt most valami hiszti van, valami nem jól működik, de hogy miért nem, meg hogy ki van mögött, az persze nem annyira sejlik fel. Tehát inkább ez az, aminek van lehetősége, és nem annak, hogy akkor választás után, hogyha van egy egyértelmű választói felhatalmazása a Tiszának, akkor ott valamit szeretne csinálni a Fidesz. Ez azért is lenne nagyon kontraproduktív, mert hogy most reálisan, hogyha nem tudom, pár hónappal később lenne egy előrehozott választás, vagy egy újra kellene tartani a választást, az nagyon nagy kockázat lenne a Fidesznek, hogy akkor úgy, hogyha kikap, és aztán úgy változnak, vagy egy olyan meggyőződés jön létre, hogy ezek még kormányt se tudnak alakítani, akkor inkább mégiscsak a biztos választás az a Fidesz. Ez nem valószínű, inkább akkor az alakulna ki, hogy akkor na, korlátozza a Fidesz a kormányváltást, tehát ez egyáltalán nem lenne érdeke a Fidesznek.
Itt alapvetően ketté bontanám magát a kérdést. Tehát vonatkozott ez az alkotmányos puccs arra, ami választás után lehetséges, adott esetben megnyeri a Tisza a választás, sima többséggel, akkor hirtelen elkezdenek működni a fékek és ellensúlyok. Ez egy másik kérdés. Ami itt szerintem különösen érdekes, és ezt keretezte előre Magyar Péter, az a különböző ilyen nem várt események, sokkok, önmerénylet,
ez a szó, ez nagyon tetszett, de ezt definiáljuk meg. Mi az, hogy önmerénylet?
Inkább azt mondanám, hogy a hallgatók és a nézők fantáziájára bízom, hogy ez mi lehet pontosan.
Ha valaki gyíkkel változtatnak, de már elmúlt.
De talán azt érdemes látni, hogy ez egy kommunikációs szempontból Magyar Péter számára ez egy nyert helyzet. Miért? Mert hogy bármi következik be, akkor ő vagy megjósolta a dolgot, vagy előre keretezte mondjuk egy berepülő drónnak az egész történését, és ez ugyanez zajlott le egyébként egy éve korábban az előrehozott választás kérdésében. Nem tudtuk, hogy a Fideszben gondolkodnak előre hozott választások. Persze voltak vetkák, de Magyar Péter bedobta, mégpedig azzal a céllal, hogy azt félelmezem, hogy azzal a céllal, hogy véletlenül se legyen előrehozott választás, mert akkor igaza lett volna. És az egy kommunikációs szempontból az egy megint egy másik helyzet a Fidesz szempontjából nézett. Tehát, hogy itt ez a kérdés, és mindezek az események, az önmerénylet, a robbantás, vagy berepülő drón esete növeli az egyéneknek a kockázat érzetét, a félelmet, a személyes megélését a háborúval, vagy a hazai hideg polgárháború kapcsolatban, és ez növelheti a mindenkori kormányfőnek a támogatottságát.
Kérdezem máshogy hogyan lehet felkészíteni egy pártszervezetet, vagy akár konkrétan magát a társadalmat arra, ami gyakorlatilag elképzelhetetlen, mert nem terjed odáig, legalábbis az én fantáziám semmiképpen, hogy el tudja képzelni egy olyan helyzetet, amiben a Tisza megnyeri a választást, és utána nem engedik hatalomra lépni. Hogyan lehet erre felkészülni bárhogyan, mint politikai erő?
Ugye ezzel nem lehet motiválni az aktivistákat, Jelen. Vagy az elkötelezetteket, hogy dolgozzunk, de lehet, még hogyha nyerünk, akkor sem győzünk. Tehát nagyon nehéz ezt így felkészíteni, kommunikálni. Ez nem is jó, hogyha befele ez, vagy akár csak a, vagy csak a választó részére valahogy egy ezt próbálja átadni a Tisza. Ez valóban inkább arra alkalmas, hogy erősítse azt a fajta benyomást, hogy akkor a Fidesz minden bármifajta eszközt bevethet, nekik nem szent a demokrácia, és hogy valójában ebbe ez azt is hordozza egyébként ez a fajta mondás, hogy tulajdonképpen a Fidesz az nincs is többségben, ezért szorul rá az ilyen fajta módszerekre, tehát ezzel már mutatja azt a, vagy benne hordozza implicite ebbe az üzenetbe azt, hogy akkor mi vagyunk a többség, és akkor minket nem engednek valahogy kormányhoz jutni. Ennek inkább ez lehet a funkciója, az, hogy akkor a később erre valamilyen fajta további, nem tudom, kommunikáció épülne, vagy legalábbis valahogy a hatása lenne az, hogy akkor hogyan, milyen üzeneteket akarnak átadni a választóknak, vagy mit hordoznak magukban az aktivisták, hogy akkor ők milyen elköteleződésből dolgoznak. Ennek nem hiszem, hogy ennek ilyen fajta jelentősége lenne. Egyrészt szolgálja még azt is, hogy ahogy már beszéltünk arról, hogy ez a mutatja azt, hogy mennyire nem demokratikus a Fidesz, továbbra is azért azt az érzést képes fenntartani, hogy a Magyar Péternek vannak ilyen belsős információi a Fidesz kommunikációból, kampánystábból.
Miket, Dániel, Metz Rudolf, nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Gyertek máskor is, jó volt veletek beszélgetni.
Köszönjük szépen.
Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmet, jövő héten folytatjuk. Hogyha tetszett ez a beszélgetés, akkor továbbra is arra tudlak benneteket kérni, hogy like, feliratkozás, szuperköszi és HVG 360 előfizetés. Én Kacskovics Mihály Béla vagyok, sziasztok, viszontlátásra, viszonthallásra.